A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 62. Zsoltárt leülve, a 62. Zsoltár mindegyik versét, az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úristenben. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönünk neked minden percet, amit előtted való csendben tölthetünk. Köszönjük, hogy megsegítettél minket és ideérhettünk, és hisszük, hogy ajándékot készítettél mindnyájunk számára. Valljuk, Urunk, hogy így van, ahogy énekeltük, ami sokszor háborgó és fáradt szívünk is, csak te nálad nyugszik meg igazán. Köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy békességet ígérsz nekünk. A te békességedet adod nekünk, nem úgy adod, ahogy a világ adja. Magasztalunk téged mindazért, amit a te igéddel eddig elvégeztél bennünk. Kérünk, hogy te magad szólj hozzánk most is, az írott igén és a hirdetett igén keresztül, és legyen a te szavad ír és gyógyító erő. Olyan nagy szükségünk van rád, és a te gyógyító, tisztító, bátorító szavadra. Kérünk, ajándékozz meg ezzel most minket. Amen. Isten igéjét a Bírák könyve 6. részének első 10 verséből olvasom. A Bírák könyve 6. részében így szól Isten igéje. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr Midián kezébe adta őket 7 esztendőre. Midián pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midián miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midián, Amálek és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vivő útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem, mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel, úgy jöttek, mint a sáskák, tömegesen. Maguknak és tevéiknek száma sem volt, és behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Amikor igen elszegényedett Izrael Midián miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai. Amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midián miatt, az Úr prófétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik. Így szól az Úr, Izrael Istene. Én hoztalak ki benneteket Egyiptomból. Kihoztalak a szolgaság házából, kimentettelek titeket az egyiptomiak kezéből, és elnyomóitok kezéből. Kiűztem azokat előletek, és nektek adtam országukat. És ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. De nem hallgattatok szavamra. Kedves testvéreim, sokan olvassuk most kalauzunk szerint a Bírák könyvét. Az Ószövetségnek ez a történelmi könyve úgy mutatja be a mindenható Istent, mint aki szabadító. Aki ezt a könyvet figyelmesen végigolvassa, akár együltő helyében, Istent, mint szabadító urat ismerheti meg. Éppen ezért szeretnék most néhány bibliai gondolatot mondani a szabadításról, és utána majd valamit a most felolvasott igéről. Kinek van szüksége szabadítása? Ha valaki rászorul arra, hogy szabadítója legyen, az valami nagy bajról árulkodik. Mert szabadítóra annak van szüksége, aki olyan helyzetbe került, hogy nem tud magán segíteni. Ami meghaladja az erejét, csak külső erő segíthet rajta. Amikor egy állat csapdába esik, akkor nem tud magán segíteni. Lehetséges kiszabadítani, a sérült tagjait esetleg gyógyítgatni. A csapdába esett állatnak van szüksége szabadítóra. És a szabadító tulajdonképpen az életét adja vissza annak, akit kiszabadított. Új lehetőséggel ajándékozza meg. Néhány egyszerű példán, amit bármelyikünk tudna mondani, szemléljük ezt. A szenvedélyekből csak szabadulni lehet. Sokan megpróbálnak leszokni, van sokféle tudományos próbálkozás is, de egészen más a leszokás és a szabadulás. Mert aki például az alkoholizmusból megszabadul, az utána nem is kívánja. Ott ihatnak előtte, máskor már elég egy rumos megy, hogy föltámadjon a régi alkoholszomj, vagy a szagát, ha megérzi, már rettenetes kívánság lesz úrrá az emberen. Aki megszabadult, az nem kívánja. A kívánságot is kiveszi Isten az emberből. Sok gyerekkel beszéltem most a nyáron is, akiket félelmek kötöznek meg. Sokféle félelem. És az egyikükről kiderült, hogy mindenfélével próbálkoztak a szülei, még orvoshoz is vitték, és hogy szabadult meg a félelmeitől. Éjszakánként fölkiabált, bepisilt, pedig már nagy volt, meg volt ennek az oka. És egyik este elmentek a szülők baráti látogatása, és a hívő imádkozó keresztmamára bízták ezt a kisfiút. Ő pedig miután lefektette, még beszélgetett vele, és sokat beszélt neki Jézusról, hogy Jézus mennyire szereti a gyermekeket, hogy milyen nagy hatalma van, hogy mindenkinél erősebb, és hogy különösen azokra szokott vigyázni, akik kicsik, akik gyengék. És amikor éjszaka alszunk, akkor mi nem tudunk magunkra vigyázni. De ő ott van, és vigyáz ránk. És érdekes módon ettől kezdve nem kiabált, és nem volt más kellemetlenség sem. Megszabadult a félelemtől. És több más hasonló példát mondhatnánk még. A zsidókhoz írt levélben olvasunk azokról, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Vannak ilyenek. Ismerek olyanokat, akik azok is maradtak, mert nem fogadták el Jézus szabadítását, és ismerek olyanokat, akik valóban rabok voltak a haláltól való félelem miatt, és amikor megismerték a szabadító Jézust, akkor megszabadultak ettől a félelemtől. Sokan beszámolnak őszinte pillanataikban arról, hogy milyen kényszer gondolatok gyötrik őket. És minél inkább elhatározzák, hogy arra már pedig nem gondolnak, annál inkább és annál gyakrabban gondolnak rá. És ebből is Jézus adhat szabadítást. És hány emberrel beszéltem már, akiket egy életen át rabságában tart valamilyen sérelem, valamilyen gyerekkori sérelem, hogy a testvérét jobban szerették, mint őt, legalábbis ő úgy emlékszik rá, vagy akármilyen megaláztatás, bántás, megszégyenítés, és végig kíséri, már nagyszülő ő is, de még mindig fájott a szíve mélyén. És olyan hálás vagyok Istennek, amikor egyszer-egyszer beszámoltak ezek a testvérek, hogy amikor élő hitre jutottak, és szívből meg tudták bocsátani azt az évekkel, évtizedekkel ezelőtt esett sérelmet, megszabadultak ennek a gyötrelmétől. És nem állt ott, aközt, aki megbántotta őket, meg ő közöttük, hanem szabadon tudtak vele találkozni. De a Biblia beszél arról, hogy az egész emberiség a sátán fogságába esett. Eladtuk magunkat az ördögnek, amikor Isten ellen fellázadtunk, és nem tudunk magunkon segíteni. Annyira nem, hogy a rómaiakhoz írt levélben írja Pál apostol ezt a többször idézett mondatot, hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is képes engedelmeskedni. Még ha akarna sem tud engedelmeskedni Istennek, annyira rabjává lett az Isten elleni lázadásnak. Erre mondja Jézus a János 8 szerint, hogy aki bűnt cselekszik, az a rabszolgája a bűnnek. Akit a fiú megszabadít, az lesz valósággal szabad. Isten mondja az ő népének az Ószövetségben, hogy ha a párduc meg tudja szüntetni a foltjait, akkor ti is ki tudtok szabadulni a bűn kényszerének a fogságából. De Pál apostol újjong amiatt a Kolossai levél elején, hogy áldott az Isten, aki kiszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneink bocsánata. Kolossai 1.13.14. Isten kiszabadított, utánunk nyúlt foglyoknak, ami rabságunkba, megfogott és áttett a határon, az ő szeretett fiának országába. És ott, akik ő benne hisznek, bíznak, azok szabadok. Ezt a nagy szabadítást végezte el Jézus. Az egész bírák könyve egy nagy előremutató nyíl a szabadítóra, hogy ezek a kis szabadítások előlegek abból a nagy, kozmikus szabadításból, amit a szabadító végez el, hiszen Jézusnak a neve is ezt jelenti. És amikor ő a kereszten kimondta, hogy elvégeztetett és meghalt, akkor tulajdonképpen kinyitotta a mi börtönünk ajtaját, és egyben kinyitotta a mennyország ajtaját is, mert abban a pillanatban hasadt ketté a kárpit, a szentély és a szentek szentje között, kimehet a benne hívő bűnös a börtönből, és közvetlenül járulhat a mindenható Isten elé Jézusra való tekintettel. Ez az a nagy szabadítás, amiről sok szép énekünk énekel, és amiért a mennyei seregek is dicsőítik a bárányt a Jelenések könyve szerint. És amikor Jézus a názáreti zsinagógában összefoglalta a programját, hogy mi véget jött, és idézi az Ézsaiás 61-et, akkor nem csak azt mondja, hogy a szegényeknek evangéliumot, vagyis a bűnösöknek bocsánatot hozott, hanem a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek feloldozást. Hozott bocsánatot a múltunkra, és hozott szabadulást a jövőnkre nézve. És erről mi nem mondjunk le, testvérek. Sokkal kisebbnek látja sok hívő ember is Istent, mint amekkora ő. Sokkal kisebbnek gondoljuk azt a szabadítást, amit Jézus elvégzett. Az nagyon nagy szabadítás, az kozmikus váltság volt, és belefér a mi kicsi életünk is. Minden elkövetett bűnünkre teljes bocsánatot szerzett. És nem csak megbocsátja, amit elkövettünk, meg tud szabadítani is attól, hogy újra és újra lázadjunk Isten ellen. Ne mondjunk le erről. Szabadok vagyunk-e mi már sok mindentől, ami korábban megkötözött? Akarunk-e szabadulni mindattól, ami most még lelkiképpen megkötöz? És bízunk-e a szabadító Jézusban annyira, hogy ő nekünk is teljes szabadulást tud adni? Ennyit röviden a szabadulás bibliai gondolatáról és a szabadítás gondolatáról. És most forduljunk ehhez az igéhez, ami holnap lesz majd napi igénk, és holnap kezdődik ez a nagyon izgalmas történet, arról a szabadításról, amit Isten Gedeon által adott akkor az ő népének. Miért volt szükség Gedeon idejében Isten szabadítására? Azért, mert a Bírák könyvében 4 esemény ismétlődik egymás után több mint 10-szer egymást követően. 4 dolog követte egymást, és ez mutatja Istennek a végtelen szeretetét és kegyelmét. Ezt olvastuk itt is. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Ez az első. A második. Ezért az Úr Midián kezébe adta őket. Ez a második. Aztán jön sok szörnyűség. Itt olvastuk, hogy mi mindent csináltak a midianiták, majd erre még visszatérünk. És amikor igen elszegényedett a nép Midián miatt, az Úrhoz kiáltottak segítségért. Ez a harmadik. És amikor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz Midián miatt, akkor az Úr küld nekik egy szabadítót Gedeon személyében. Azt cselekszik, amit rossznak lát az Úr, vagyis elkezdenek bálványokat istenként tisztelni, mint a környező pogány népek. Ennek megvan a következménye, jön valamilyen ellenség, amivel nem bírnak. Önerőből nem tudnak megszabadulni. Akkor kiáltanak az Úrhoz, és Isten kegyelmesen válaszol, és mindig küld egy szabadítót. Aztán egyszer vége, eljön az utolsó, mert vég nélkül nem lehet Isten kegyelmével sem játszani. Nos, miért látta az Úr rossznak azt, hogy Izrael népe szobrokat, bálványokat is tisztelt Istenként? Hiszen Istent is tisztelte. Miért nem volt ez elég? Mi tudjuk mindnyájan, hogy pontosan ez az is haragította meg Istent mindig. Mert ha egyedül ő a valóságos Isten, az élő Isten, aki teremtette a világot és kihozta az ő népét Egyiptomból és beszélt velük a profétákon keresztül. Ha nincs más Isten, akkor ne imádjanak senki és semmi mást Istenként. Mert ha igen, akkor ezzel kilépnek az Istennel való szövetségből. A szövetség kötéskor Isten hatalmas ígéreteket adott az ő népének. Egyebek közt azt is, hogy amíg hozzá hűségesek lesznek, úgy élnek, mint egy erős várfal venné őket körül, és azon belül biztonságban vannak. És Isten erre számtalan bizonyítékot adott, hogy óriási túlerővel szemben is megvédte őket, kipótolta a termést, ha az kiesett. Győzelemmel segítette őket, amíg csak az élő Istent imádták Istenként, amíg dicsőítették őt azzal, hogy bíztak benne. Addig megmutatta, hogy ő kicsoda, milyen a hatalma, és hogy szereti az ő népét. Mihelyt azonban kiléptek ebből a válból, ebből a szövetségből, és kacélkodni kezdtek idegen, úgynevezett istenekkel, akkor védtelenekké váltak. Nem Isten jött, hogy most elverje a port rajtuk, mert milyen csúnyán viselkedtek. Ők hozták magukat olyan helyzetbe, ahol nem működött a védelem. Kiléptek a szövetségből, és bármilyen ellenség, sokszor náluk kisebb ellenség is elbánt velük. Ezért mondta Isten olyan sokszor nekik, hogy ne engedjenek a kísértésnek, a pogány népek imádják azt, amit akarnak, ő nekik megadatott, hogy ismerik az egy igaz élő Istent, akkor őt imádják. Benne bízzanak, tőle várjanak és kérjenek mindent, és akkor védve lesznek. Újra és újra hűtlenekké váltak Istenhez. Ez az első lépés. A második, hogy akkor, mint védtelenek, szembe találják magukat sokféle bajjal. Például ilyenekkel is a midianiták harcias néptörzs voltak, de nem szerették a vérengzést. Éppen ezért ilyen módszereket választottak, hogy amikor elvetette Izrael a gabonát, akkor eljöttek és föltúrták a földet. Tönkretették a vetést, hogy ne legyen belőle termés. Vagy megvárták, erről is van szó később, hogy betakarítsák a termést, a gabona ott volt a raktárban, a must folt a tömlőkben, a gyümölcsöt is leszették, és ott volt a magtárakban, és akkor jöttek, kiürítettek minden raktárt, és mentek kiéheztetni az ellenséget. És iszonyatos éhínség pusztított a nyomukban. Azon kívül nagyon jól fölfegyverzett seregük volt, idomított harci tevékkel jelentek meg. Ez olyan volt, mint amikor a tankok megjelentek, vagy a második világháborúban a különböző egyre többet tudó bombázók, és nem volt senki, aki megállt volna előttük. A pici Izrael meg végképp nem. Amikor egészen elszegényedett Izrael, akkor az Úrhoz kiáltottak. Az ember azt kérdezi, hogy miért kellett ezt megválni? A tékozló fiú példázatában mindig megállok itt, és nem tudok rá választ adni, hogy amikor mindenét elköltötte, akkor kezd gondolni arra, hogy van nekem egy apám is, haza kellene menni. Miért nem előbb? Mert ez az ellenség annyira rabulejti azokat, akik nem az egy igaz Istenben hisznek csupán, hogy a józan eszüket is elveszi. Miért nem számította ki a tékozló fiú, hogyha ilyen tempóban fogy az örökség, akkor előre meg lehet mondani, hogy meg mennyi ideig elég. És hogyha elfogy, akkor mi lesz? Akkor változtassak még idejében az életmódomon, de nem. Éppen ezért fogoly, rab, az Istent igazán nem tisztelő ember, hogy a józan eszét is elveszíti. Nos, ők is, amikor már mindenestől elszegényedtek, akkor kiáltanak Istenhez. Válaszol-e vajon Isten? Kegyelmes volt és válaszolt. És akkor hívta el Gedeont. És hogy folytatódik ez a történet? Úgyhogy Gedeon mindenek előtt kap egy furcsa parancsot, hogy mivel az ő apja is fölállított egy Baál szobrot, egy pogány bálványt az udvaron, mindenek előtt az döntse le. Gedeon apja viszont tekintélyes ember volt, közismert, valószínű a falu közösség valamelyik vezetője lehetett, és az egész falu ismerte ezt a szép bálvány szobrot, körül ültetve szent fákkal, hát ezt nem lehetett feltűnés nélkül megtenni. Megteszi Gedeon, vagy nem? Sokszor itt akad el egy-egy hívő ember lelki fejlődése, hogy amikor Istentől számára furcsa, kényelmetlen, kellemetlen, áldozattal járó parancsot kap, azt nem teljesíti, hanem elkezd alkudozni, hogy majd később, majd valaki más, meg miért kell lesz, meg miért éppen ő, és engedelmesség híján nem lesz szabadítás. Gedeon engedelmeskedett, nem értette, hogy miért kell, hiszen egy csomó szobor még áll a többiek udvarában, miért éppen ő náluk kell kezdeni. de nem okoskodott, nem halogatta, félt nagyon, egyedül kevésnek érezte magát, szól a jó barátainak, nem merik nappal megcsinálni, de éjszaka nekilátnak, ledöntik a szobort, kivágják a szentfákat. Mi lesz most? És a legtöbben ismerjük a folytatást, hogy Isten kezdi megmutatni a hatalmát. Kicsoda ő, a valóban élő és cselekvő Isten. Reggel fölzúdul a falu, követelik annak a fejét, aki ledöntötte a szobort. Gedeon apja, mint házigazda megy ki, mit fog csinálni? És Isten ad neki különös bölcsességet. És azt mondja a tömegnek, hogy most miért kiabáltok ti? Mi a probléma? Hát a Baál Isten, nem? Hát akkor ő nem szorul arra, hogy magunkfajta emberek védjék meg. Ha ő Isten, majd megmutatja, majd ő bosszút áll azon, aki ledöntötte a szobrát. És erre nem lehetett mit mondani, mert éppen ez volt a rögeszméjük, hogy Baál Isten, és ezért nem szabad bántani a szobrát. A saját fegyverükkel védekezett Gedeon apja, Isten így védte meg Gedeont, aztán ugye megkapja a parancsot, hogy toborozzon hadsereget, de akkor haza kell küldeni egy részét, a végén maradnak mindössze 300-an, és a midianiták pedig vannak 135 ezeren. 430-szor vagy 450-szer annyian, mint ők. És Isten a kezükbe adja. Ez a kifejezés utal mindig arra, hogy kicsoda a szabadító Isten. Amikor előre megmondja, hogy a kezetekbe adom őket. Nem ti fogtok győzelmes csatát vívni, ti csak tegyétek azt, amit én mondok, mondja Isten. És majd én a kezetekbe adom. És a 300 ember nem is fegyverekkel, hanem kürttel, meg korsóval, meg fáklyával olyan riadalmat kelt a midianiták táborában, hogy szerencsétlenek lemészárolták egymást. Gedeonéknak már csak az maradt, hogy kikergessék a maradékot, akik életben maradtak az országból. Ilyen a szabadító Isten, és így cselekszik. Hol kezdődött ez a szabadítás? Az Isten szabadításának a természetrajzáról szeretnék még mondani néhány dolgot. Nem azon az éjszakán kezdődött a szabadítás, amikor Gedeonék Isten utasításai szerint körbevették az ellenséges tábort. Sokkal előbb kezdődött. Az örökké valóságban kezdődött minden szabadítás. Azt mondja a Biblia, hogy Isten szívében kezdődött. Isten az örökké valóságban úgy döntött, hogy nem hagyja az embert a bűn rabságában, az ördög rabságában, hanem szabadulást készít, szabadítót készít. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy a bárány megöletett a világ teremtése előtt. Isten az időn kívül van, csak nekünk van ilyen, hogy tegnap meg holnap. Ő egyben lát mindent. És az örökké valóságban eldöntötte, hogy ad lehetőséget az embernek a szabadulásra. És mindent megtett azért, hogy legyen nekünk szabadulásunk. Aztán folytatódott ez a szabadítás Gedeon szívében. Amikor Isten elhívja őt, nem tudja ezt komolyan venni, és kezd magyarázni, hogy Uram, itt valami tévedés lehet, mert az én családom nagyon jelentéktelen család, sőt a törzsem is a legkisebbek közül való, és én is egy egyszerű, tudatlan fiatalember vagyok, valaki mással gondolhattál te. Aztán Isten meggyőzi őt különböző módon, attól kezdve viszont akármit mond neki Isten, az teljesíti. Ha remegett térde, hangja, szíve, mindene, akkor is. Volt olyan, hogy egyszer alig mert egy lépést megtenni, és egy jó barátjával éjszaka kúsztak ott le hallgatózni az ellenség táborához közel, de akkor is megtette azt, amit Isten mondott neki. Az ő szívében folytatódott, és itt erre az első lépésre szeretnék most hangsúlyt tenni, a 300 győzelméről sokat szoktunk hallani, de ezt az első lépést lehetett a legnehezebb megtenni, hogy menj haza, és mindenek előtt vágd ki az apád udvarán lévő szent fákat, hát ez az istenségek elleni halálos vétek volt, és döntsd le a Baál szobrot, ami előtt hajbókoltak, meg áldozatot mutattak be neki, mintha Isten lenne. Hát ez borzasztó, ez életveszélyes dolog. és Gedeon életveszélyesen rábízza magát Istenre. Arra az Istenre, akit még nem is ismer igazán. Sok mindent tudott róla, de az elején még azt hiszi, hogy Istennel lehet vitatkozni, egy kicsit pökhendi, gőgös hangot használ. Aztán megismeri egyre jobban. Egyre jobban megtanulja tisztelni, és feltétel nélkül bízni benne. Ha nem értem is, amit mond, megcsinálom. Ha nem tudom megindokolni senkinek, hogy most miért viselkedek úgy, miért küldi haza a sereg egy részét, mikor úgyis kevesen vannak. Ezt mondta az Úr, és neki ez elég. Ezt mondta az Úr. Érti Isten szavát, és feltétel nélkül kész engedelmeskedni annak. És elkezdi a tisztogatást otthon, a saját portájukon. Az ilyen embereket tudja használni Isten mások javára, egy kisebb vagy egy nagyobb közösség javára. Meg kell tanulni a Gedeonnak, hogy először annak kell visszatérnie Istenhez, annak kell megtérnie igazán, akit ő elhívott és használni akar mások érdekében. Akármilyen lelki állapotban nem szolgálhat senki se Istennek. A lelki kondíciónknak, a lelki tisztaságunknak rendben kell lennie. Kerül, amibe kerül. Néha otthon a legnehezebb, hiszen eddig sose imádkoztunk, majd akkor mostantól kezdve. Eddig nem volt benne a napi rendjében valakinek, hogy olvassa a Szentírást. Most meg rajta kapják újra és újra a rokonok, hogy már megint a Bibliát bújod. Hogy magyarázza meg, hova tegye az ezzel járó sértő, bántó megjegyzéseket, és így tovább. De akinek van bátorsága, otthon elkezdeni. Olyan tanulságos volt számomra, múltkor valaki elsorolta, hogy mennyit háborgott a fölhalmozott nagy államadósság miatt, és amikor egyszer vádolt, szidott mindenkit, aki ebben az ő látása szerint részes volt, eszébe jutott, hogy és ő nem tartozik senkinek? Mekkora adósságot halmozott ő föl? Mi mindent nem kapott meg tőle a felesége, az öreg szülei, a gyerekei, és így tovább. És azt mondja, hogy amikor munkához látott, és mindez föltérképezte, hogy mi mindent nem adott meg azoknak, akiknek tartozik, és elkezdte törleszteni az adósságot, és megadni azt, amit neki meg kell adnia, sokkal tisztábban, világosabban látott egyéb kérdésekben is. És egy idő után Isten elkezdte őt használni mások javára. Amíg a magam portáján nem söpörgettem, addig ne akarja kisöpörni a világból senki mást. Gedeon kész volt ebben engedelmeskedni, ilyen kényes isteni parancsot is teljesíteni, és így kerülhetett sor arra, hogy attól kezdve aztán egyre gyakrabban megértette Isten parancsait, és mivel mindegyiket kész volt teljesíteni, egyre nagyobb csodákat látott. És ezt a végső nagy szabadítást már végképp nem ő hajtotta végre, hanem szinte csak nézi, hogy hogyan munkálkodik Isten. Őket is fölhasználta Isten, de egész szokatlan módon. Dárdát, kardot, pajzsot nem adott a kezükbe. Fegyvertelenül győztek le egy nagyon jól fölfegyverzett, nagy túlerőben lévő ellenséges csapatot. Vagyis, hogy az Isten kezükbe adta. Olyan sok mindentől félünk mi is, testvérek. Néha megvan az okunk az aggodalomra, néha beindul a fantáziánk, és elképzelt, lehetséges nehézségektől is elkezdünk félni már most. Mi lesz, ha ez meg az bekövetkezik, és nagyon valószínű, hogy nem következik be. És ha bekövetkezik, akkor már most meggyötör engem, elég lesz, ha majd akkor szembenézek vele, de nem, hanem aggodalmaskodunk. Megvannak nekünk is a midianitáink. Ilyen nagynak látjuk-e mi Istent, ahogy az a Gedeon történetéből kiderül. És rámerjük-e bízni magunkat ilyen életveszélyesen, hogyha esetleg nem teljesíti Isten az ígéretét, akkor valóban nagy baj lesz. De ő bizonyos, hogy teljesíti. Csak valóban azt tekintjük Isten ígéretének, ami megvan írva, amit ő mondott, és ne azt, amit mi szeretnénk, hogy ő cselekedjen. Ebben azonban megint csak a mi Urunk segít nekünk, és segít abban, amit a zsidókhoz írt levélben így olvasunk, hogy az érzékeink egyre finomabban mutatják, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami Istentől való, és mi az, ami nem. És ne felejtsük, hogy az igazi nagy szabadítást, ami Urunk Jézus Krisztus végezte el, minket is kiszabadított a sötétség hatalmából. Boldog az, aki valóban kilép a börtönből, belép az Isten országába, és attól kezdve, amit Isten szavaként megért, bibliaolvasás közben, másokkal beszélgetve, igehirdetésből, azt feltétel nélkül kész engedelmesen cselekedni. Akkor használ minket Isten mások javára. Imádkozzunk. Istenünk, dicsőítünk a te türelmedért. Őrizd meg minket attól, hogy visszaéljünk vele. Szeretnénk most mindjárt engedni annak, amit számunkra hangsúlyossá tettél. Köszönjük, hogy van szavad hozzánk. Köszönjük, hogy nem csak Gedeont utasítottad, tanácsoltad és védelmezted, hanem mindez reánk is érvényes lehet. Adj nekünk bátorságot kilépni minden kötelékünkből, abból a börtönből, amibe beleszülettünk. És adj nekünk bátorságot bízni benned, és megtapasztalnunk, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Könyörgünk hozzád azokért, akik sokféle szenvedélynek, bűnnek, rossz szokásnak, félelemnek a rabjai. Adja mi szívünkbe szeretetet, hogy szeretettel tudjuk hirdetni a szabadulás evangéliumát. És könyörgünk hozzád, Úr Jézus, hogy te magad legyél itt a magvető a jövő hét estéin. És te a szabadító, győzd meg mindannyiunkat arról, hogy készen van a szabadulás minden benned hívő számára. És adj itt sokunknak bocsánatot és szabadítást. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül pedig énekeljük azt az éneket, amelyik szól arról, hogy a bűn nagyon erős, de Jézus erősebb annál, mert ő a szabadító, és mi az erősebbel szövetségben legyőzhetjük az erőset. A 461. ének, bár bűn és kíngyötör. a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!